Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Németh István, aki a Szilárdi Gimnázium matematika informatika szakos tanára és az Erasmus Plus programról fogunk vele beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Tulajdonképpen több kollégával beszéltünk már az Erasmus Plus programmal kapcsolatban. Tanároknak volt továbbképzése lehetősége külföldön. Angliába mentél. Miért pont ezt a képzést választottad, és miért ezt az országot?
Ez a képzés magyarul mozaik szóval CLIL, az ottani emberek pedig ezt úgy emlegetik, hogy CLIL. Ez a képzés így kifejtve Content and Language Integrated Learning-et jelenti. Ez a képzés arról szól, hogy matematikát vagy más tantárgyakat részben idegen nyelven oktassunk valamilyen magyar iskolában. Ez a kérdés azért merült fel bennem, mert látom, hogy a tanulóink az iskolába tanulnak angol nyelvet, vagy van, akik ugye német nyelvet nagyobb óraszámban, és ennek ellenére mégis nehézségük akad az interneten utána nézni a tananyaghoz tartozó anyagrészeknek. Úgy gondoltam, hogy ha egy ilyen képzést választok, akkor én be tudom vinni a gimnáziumba és valamelyik csoportba, hogy nem csak magyarul, hanem angolul is elérhető tananyagok léteznek a világon, és rá tudom őket venni, hogy ne csak a szigorúan vett magyar nyelvi anyagokat használják, hanem nézzenek utána jobban a kifejezetten angol nyelvű informatikával és matematikával kapcsolatos internetes lapoknak.
Erről a képzésről még sokkal részletesebben is fogunk beszélgetni, de akkor menjünk vissza a kezdetekhez. Milyen volt az utazás, amikor elindultál Angliába, hogy zajlott le?
Én egy olyan repülőtársasággal utaztam, amiről a nyáron nagyon rossz hír terjedt el a csomagokkal és indulással kapcsolatban. Hát én be tudok arról számolni, hogy semmilyen problémám nem adódott. A repülőgép az időben indult, nagyon jól repült, szép tájak felett, és ami a legnagyobb könnyebbség volt ugye egy ilyen utazás végén mindig, hogy a csomag az pontosan megérkezett, és ott volt, ahol lennie kellett. Az utazás során, természetesen amikor repültünk fent, akkor a tájok között kiemelkedett az a hely, amikor átértünk a szárazföldről a tengerhez, meg amikor a tengerből mentünk újra a szárazföld felé. Közben pedig a csatorna felett repülve arra lettem figyelmes, hogy a tengervízben valami kis fehér dolgok vannak. Érdekes volt számomra, hogy ezek a kis fehér dolgok szélerőművek, és nagyon-nagyon sok ilyen szélerőmű farmot láttam ott.
Akkor úgy hallom, ahogy elmondtad, hogy az utazás látszólag rendben ment, és csodálatos tájakat láttál. Itt az utazás kapcsán mindig eszébe jut az embernek, hogy mi történik a papírokkal. A papírok is minden rendben volt?
Igen, lényegileg rendben volt. Az az igazság, hogy indulás előtt ebben kissé bizonytalan voltam. Ugyanis a személyi igazolványban egy kicsit szakállasabb, egy kicsit szőrösebb képem szerepelt, és én pedig úgy gondoltam, hogy egy ilyen helyre menve érdemesebb lenne tisztán és jól ápoltan megjelenni akkor, amikor iskola látogatásról van szó. Végül is azt tettem, hogy amikor indultam, akkor inkább meghagytam egy kicsit hosszabban a borostát, hogy pont olyannak nézzek ki, mint ami a személyigazolványomban is szerepelő képen vagyok, és ez működött. Semmilyen problémám nem adódott az utazás során, felismert a határnál a megfelelő illetékes személy, és láttam, hogy könnyen tovább enged. Visszafelé ez érdekesebb volt, mert visszafelé megborotválkozva jöttem, és ugyanazt a személyt adtam át a határnál. Az az igazság, hogy megkaptam a fejcsóválást, hogy ez nem egészen egyezik azzal, mint ami a személyimben szereplő kép. Ugye nem egyezett az a kép, amit látott a valóságban, és a személyin szereplő fénykép. De ennél több nem történt, ugye ez már itt volt Budapesten a Ferihegyen, és ezután már nem következhetett az, hogy engem visszaküldenek, és bíztam is abban, hogy ez már nem lesz ilyen nagy probléma, és valóban a fejcsóválásnál nagyobb gond ebből nem adódott.
Visszafelé már lazít, az ember is elfelejti azt, amit odafelé még nagy odafigyeléssel megtett, de azért örülünk neki, hogy semmi probléma nem volt. Néhány perc zene után fogunk beszélgetni arról, hogy hova érkeztél, és milyen család látott téged vendégül 2 hétig.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Németh Istvánnal, aki a Szilárdi Gimnázium matematika informatika szakos tanára és az Erasmus Plus programmal Angliába utazott. Ugye István, elmondtad már az utazásnak nagyjából a körülményeit, de azért nyilván, ahova a repülő leszállt, nem pont oda érkeztél meg. A város, ahova te készültél, annak mi pontosan a neve, és hogyan jutottál oda?
A város neve Cheltenham, illetve az angolok röviden úgy ejtik, hogy Cheltenham. Ez a város Londontól körülbelül 140 kilométerre helyezkedik el, és vannak közelebbi repülőterek, de pont úgy, pont abban az időben nem ment repülőgép a közeli repülőterekre, ezért én Londonon keresztül érkeztem. Londonon keresztül érkezve pedig át kellett szállnom először vonatra a repülőtérről, aztán Londonban pedig buszra. A kettő között szerencsére volt egy kis időm Londonban sétálni és kicsit körülnézni. Nagy örömre szolgált, hogy a londoni legfontosabb turista központokban egy kicsit sétáltam, és megtekinthettem a királynőnek a szállását, megtekinthettem a Big Ben-t. Hát itt volt egy kis csalódás. A Big Ben-nel szerettem volna egy szelfit készíteni, őszintén szólva. Sajnos nem jött össze úgy, ahogyan azt terveztem, mert éppen tatarozták. Úgyhogy a séta és az útvonal az, ahogy terveztem előre, nagyon részletesen gondoltam erre, és mindent próbáltam részletesen kitalálni, az úgy megvolt, csak sajnos ilyenek közbe jöttek.
Ez a város, ahova mentél, milyen lélekszámmal rendelkezik meg? Egy picikét a történetéről kérlek, mesélj nekünk.
Ebben a városban nagyjából 120 ezer ember lakik. Ez a város arról híres, hogy ásványvizet találtak ott. Ez az ásványvíz alkalmas arra, hogy az emberek benne fürödve, vagy ebből fogyasztva egészségesebbek legyenek. Ezért olyan ásványvíz van, amelyik messze földön híres Anglia szerte, és sokan, akik erről tudomást szereztek, oda mennek, hogy fogyasszák ezt, és ebben fürödjenek, hogy egészségesebbek legyenek.
Árulják is ezt az ásványvizet egyébként?
Igen, lehet ezt kapni, és lehet ezt ott használni. Igazából a használati módja sokkal inkább az, hogy ott vannak szállodák, és akik a szállodákban megszállnak, azoknak van alkalmuk, és akik a szállodákban megszállnak, azoknak van alkalmuk ennek a víznek a gyógyító hatását kihasználni. Ez a gyógyító hatás onnétól ered, hogy harmadik György, angol király egyszer ellátogatott ebbe a városba, Cheltenhambe, egészen pontosan 18. század végén, és György király a látogatása közben ott hagyta az egész uralkodást, ott hagyta Londont azért, hogy pár hetet ott töltsön ebben a városban. Ennek a királynak többféle betegsége volt, és az ott tartózkodásától azt várta, hogy javulás áll be a betegségeiben. A több hetes ott tartózkodását azt a helyiek jól kihasználták reklámcélokra. Minden újságban és minden lehető elérhető helyen elmondták mindenkinek, hogy harmadik György király ott tartózkodott és használta az ő infrastruktúrájukat. Ettől elterjedt a hír, és valóban onnétól kezdve nagyon sokan, akik gyógyulni akarnak, és akiknek van pénzük arra, hogy kifizessék az ottani szolgáltatásokat, tódulnak oda, hogy megmártozzanak az ottani ásványvízben, és megismerjék a város szépségeit.
Te megkóstoltad ezt az ásványvizet, vagy volt esetleg időd fürödni is?
Fürödni volt lehetőségem ebben, és különleges dolgot nem tapasztaltam. Fogyasztani nem fogyasztottam, ugyanis a szállásadó nem javasolta. A szállásadó ismeri ezt a történetet, és ismeri az ásványvizet. Ő elmondta nekem, hogy ennek nincs jó íze, úgyhogy innétől kezdve a kóstolást elhagytam.
Hát általában az ásványvizeknek nincs jó íze, viszont azt tudom, hogy utólagos hatása van az ilyen gyógyvizeknek, tehát lehet, hogy utána később lesz valami, ami a te szervezetedben is nagyon pozitívat fog mutatni.
Várom ennek a jó hatását.
Úgy legyen. A szállásadóidról mesélj egy kicsit, hogy kik voltak azok, akik vendégül láttak téged két hétig.
A szállásadók az iskolához tartoztak valamilyen módon, velük álltak szerződésben, ugyanis az iskola nem csak a tanfolyamot szervezte meg nekünk és az ottani iskolalátogatást, a szállásadót is ő választotta ki, és ő hozott bennünket össze. Ugyanis a készületkor megkaptuk már a szállásadónak a telefonszámát, címét, amikor én odaérkeztem, akkor ők vártak engem. A szállásadó nem csak arra volt kedves, hogy szállást adjon és ott aludjak nála, hanem folyamatos étkezést biztosított, reggelit, ebédet, vacsorát. A reggelit és a vacsorát együtt fogyasztottuk el az ottani ő családi asztaluknál, az ebédet pedig elcsomagolta nekünk, amit a tanfolyam alatti szünetekben fogyasztottunk el.
Van egy érdekes történet is, hiszen a foci VB ideje alatt voltál Angliában, ezt a zene után hallgathatják meg kedves hallgatóink, Németh Istvánnal folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Igen. Folytatjuk a beszélgetést Németh Istvánnal, aki a Szilágyi Gimnázium matematika-informatika szakos tanára és az angliai útjáról mesél nekünk. Annál a családnál, akinél voltál, hát nyilván angolok, angol drukkerek a foci VB ideje alatt más nem is lehetséges. Milyen változások voltak, vagy mit éltél át velük?
Az étkezések alatt volt alkalom beszélgetni a városról, volt alkalom beszélgetni a mi dolgainkról, és volt alkalom beszélgetni az akkor aktuális eseményekről. Az akkor aktuális események közé tartozott a foci VB, amelyen ők természetesen részt vettek. A foci VB alatt az egész város egyébként izgatott volt. Az utcákon és a tereken lehetett érezni a hangulatot, amikor játszott az angliai csapat, valamint mi is megbeszéltük az asztalnál, hogy mi történt éppen. Hát együtt örültünk, amikor az angol csapat tovább jutott, és nagyon-nagyon szomorúak voltunk együtt, amikor az angol csapat a horvátoktól kikapott.
Milyenek voltak az étkezések? Hasonlóak a mi ételeinkhez, tehát jól ki tudtál jönni velük? Tehát ilyen szempontból is volt egyezés?
Én nem tapasztaltam semmi olyan ételt, ami a miénktől nagyon elütött volna, és nehezen fogyasztható lett volna. Igazából nem vagyok válogatós itt sem, és minden, amit adtak, az finom volt, és nagyra értékeltem a háziasszonynak a gondosságát.
Térjünk most már rá akkor a képzésre, ami részt vettél Angliában. Ugye említetted ezt a CLIL, vagyis CLIL programot. Pontosan mit is takar ez a program, milyen módszer van a hátterében?
Ez egy vegyes tantárgy és nyelvtanulási módszer. A mi esetünkben inkább tantárgy, amihez idegen nyelvet is igénybe lehet venni. A CLIL-t össze tudnám hasonlítani a kétnyelvű gimnáziumok módszeréhez, amit Magyarországon több gimnázium is folytat. Amit Magyarországon több gimnázium is alkalmaz. A kétnyelvű gimnáziumok által alkalmazott módszer az olyan, hogy három tantárgyat kizárólag csak az idegen nyelven tanítanak, illetve a tanulók tanulnak. Ez a módszer a legjobb tudomásom szerint nem alkalmazható teljes körben. Ezzel a módszerrel, hogy egy tantárgyat 100%-osan idegen nyelven tanítanak, nem annyira lehet tovább jutni, hogyha a tanulók nem a legkiválóbbak közül kerülnek ki. Ennek apropóján az Európai Unió egy olyan módszert ajánl, amelyek nem csak a legjobbaknak, hanem a közepes képességű tanulók számára is alkalmazhatóak. A CLIL ilyen módszer. A CLIL-hez nem szükséges nagyon magas szintű nyelvtudás, valamilyen átlagos elég. A tanárnak is szükséges, hogy jól ismerje a nyelvet és jól ismerje a tantárgy nyelvi sajátosságait, és ezek után lehetővé válik egy ajtónak a kinyitása, és lehetővé válik a tanórán, illetve esetleg házi feladatokban az idegen nyelvi tananyagoknak a felhasználása. Ilyen módon az Európai Uniónak ez a terve, hogy a nyelvtanulást elősegíti, az valóra tud válni. Ugyanis ez a mostani kirándulás és a CLIL az Európai Uniós tervek szerint történt meg, és az Európai Uniónak további terve az, hogy ezt a módszert itt most Magyarországon alkalmazzák, a tanfolyamon részt vettek, és növekedjen a tanulók nyelvtudása. A nyelvtudás növekedése az ugye két oldalról is hasznos lehet. Az egyik oldal az az, hogy ha a tanulók jobban tudnak, magasabb szinten tudnak idegen nyelven beszélni, vagy hát pedagógiai nyelven szólva, az idegen nyelvi kompetenciájuk magasabb, akkor a mobilitás az könnyebbé válik számukra. A másik pedig az, hogy kicsit jobban kiegyenlíthető a közepes képességű tanulók és a jobb képességű tanulók közötti különbség.
Nagyon sok pozitívumot elmondtál előre a képzésről, de még van valami, ami miatt jó. Miért jó ez a képzés még ezen kívül?
A CLIL az ugye arról szól, hogy tantárgyat és nyelvet is lehet tanulni egy időben. Most a matematika az egy olyan tantárgy, ami reál tantárgy, és az agynak ugye azt a felét használja ki, amelyik az ilyen racionálisabb inkább. A nyelvtanulás pedig a másik oldalát veszi jobban igénybe. Egész pontosan a matematika az a bal agyféltekét aktivizálja, a nyelvtanulás és a humán tantárgyak pedig a jobb agyféltekét veszik igénybe. Egy ilyen óra és ilyen feladat megoldásakor viszont amikor a két agyfélteke mindegyike igénybe van véve, akkor ez egy olyan alkalom a tanulás során, hogy átmenet képződhet a kettő között, ami egy nagy pedagógiai előrelépés az eddigiekhez képest, amikor általában egy adott tantárgy tekintetében csak az egyik tantárgyat tudjuk fejleszteni. A két agyféltekének az együttműködése pedig, hivatkozok itt dr. Gyarmati Évára, nagyon fontos a mostani Z-generáció nehézségeinek leküzdésében.
Hát bízunk benne, hogy ez a módszer nem sokára eljut hozzánk, és valóban tudjuk alkalmazni. Köszönjük szépen az információkat, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Német Istvánnal, aki a CLIL módszerről nagyon sok pozitívumot elmondott. Hát én nekem egyébként nagyon-nagyon szimpatikus ez a módszer, hát remélem, hogy utolérjük az oktatásban magunkat, és tudjuk majd ezt alkalmazni. Ezen a képzésen viszont természetesen nem csak egyedül vettél részt. Milyen csapattal dolgoztatok, és ismertétek meg ezt a módszert együtt?
Hát nagy örömmel voltam tagja egy olyan nemzetközi csapatnak, amelyikbe rajtam kívül tartozott más magyar is, valamint cseh, szlovák, lett, spanyol, lengyel kollégák.
Mi volt a tapasztalatod nekik? Hogy tetszett ez az új módszer? Azért nyilván egymás között volt időtök egy picit beszélgetni.
Én azt gondolom, hogy hasonló problémákkal mentünk, hasonló kérdésekkel, hasonló felkészültséggel, és ők is hozzám hasonlóan nyitottak voltak erre a módszerre, és hasonló módon örömmel hallgatták az angol nyelvű előadásokat, tanfolyamokat, amik ennek az alkalmazásáról szóltak.
Én úgy gondolom, hogy azért nagyon fontos, és ez egy nagyon jó kezdeményezés az Európai Unió részéről, hogy a Z-generációnak is próbálja a tudását, az agyát úgy formálni, vagy olyan módszereket használni, amivel jobban előre tudnak lépni. Én picikét érzek egy kis lemaradást a pedagógiában irántuk. Nem tudom, te hogy tapasztalod ezt?
Ennek a CLIL módszernek igazából tartozéka olyan módszer is, ami nem kifejezetten a nyelvtanuláshoz tartozik, mégpedig az, hogy vizualizációkat alkalmazzunk. Ehhez nem szükséges semmilyen speciális nyelv, és nem adott tantárgyhoz kapcsolódó dolog. Minden tantárgyban érdemes olyan módon dolgozni az iskolában, hogy megjelenítjük a dolgok közötti összefüggést. Ezen a tanfolyamon a CLIL módszer keretében, de általában is nagyon sokat beszéltek nekünk arról, hogy milyen módon lehet megjeleníteni, vizualizálni a gondolatokat. Mondjuk táblázatba rendezés, valamiféle folyamat felrajzolása, valamiféle okozati diagram elkészítése, az mind olyan, ami segít abban, hogy a tanulók a látottakat, hallottakat azt fel tudják idézni, és kreatívan le tudják jegyzetelni. Tehát ez a vizualizálás és a többi része a CLIL-nek mind olyan, ami jól tud segíteni a pedagógiai gyakorlatban.
Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon hasznos információk voltak, aminek a birtokába kerültetek mindannyian. Egy picit térjünk át arra, hogy az angol iskolák közül látogattatok meg egyet, és hogy ott milyen az élet, azt hiszem, hogy erre nagyon sok hallgató kíváncsi. Pontosan melyik iskolába tudtatok elmenni?
A tanfolyam szervezői elvittek bennünket Cheltenhamben a Balkarasz nevezető iskolába. Ez az iskola egy középiskola, ahol a tanulók egy része egyetemre készül, egy másik része pedig valamiféle szakmára. Ez az iskola egy nagyon szokványos angol iskolának a képét mutatta, amikor a tanulókat láttam. Fekete cipőbe jött, kisebb, nagyobb, egyenruhát viseltek, ami az itteni viszonyokhoz képest azért egy kicsit furcsa. Viszont a tanulók örömmel mentek oda, a tanárok látszott rajtuk, hogy megpróbálnak mindent megtenni az ő érdekükben. Olyan tanórákat láttam, ahol a tanulók jól érezték magukat, olyan kis mozdulatokat láttam, ahol a tanulók örömmel végezték a gyakorlatot. No hát elmondom, hogy ott az udvaron láttam egy olyan gyakorlatot, hogy a tanulók rakétákat lőttek fel a sportpályáról. A rakéták természetesen valamiféle papírból készültek, tehát nem volt egy olyan nagyon veszélyes gyakorlat ez, de látszott, hogy a kis 7.-8. gyerekek ezt nagyon-nagyon élvezték a tanárbácsival, és bevonultak, kivonultak, amikor a kísérletnek vége volt, meg újra kezdődött, és nagy élmény volt őket látni.
Milyen hangulat van az iskolában? Tehát azért, hogyha belép egy pedagógus, akkor azért nyilván meg tudja ezt így állapítani. Nyilván az egyenruhákat már említetted, de úgy, ha a rendet nézem, vagy a szabályokat, amit ott tapasztaltál, az milyen különbségeket mutat a magyar viszonylathoz képest?
Amikor beléptem ebbe az iskolába, akkor nekem feltűnt egy tábla az előtérben. Ez a tábla valamiféle számokat mutatott. Kiderült számomra, hogy a számok azt fejezték ki, hogy a az iskolában van naperőmű, és a naperőmű által termelt energia minden pillanatban látható rajta, és ez nem csak a szakemberek, nem csak az igazgatók számára és a tanárok számára leolvasható és követhető, hanem minden kicsi diák ezt láthatja. Gondolom, a megfelelő tantárgyak keretében erről tanulnak és ismeretekkel rendelkeznek. További szabályok tekintetében éreztem, amikor mentünk, nekünk is megmondták, hogy pontosan hogyan kell öltözni, pontosan megmondták, hogy milyen szabályokat kell betartani. Kaptunk egy kétoldalas útmutatót erről, amit természetesen igyekeztem betartani, illetve megnéztem utána az iskola honlapját, hogy milyen módon szabályozzák az ő életüket. Hát nagyon sok szabályt láttam.
Mindjárt beszélünk erről, hogy pontosan milyen szabályok voltak. Azt hiszem, hogy lesz közte néhány meglepő majd itt magyar viszonylatban. Mindenképpen maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Német Istvánnal az angliai tapasztalatokról, és most konkrétan Balcarras nevű iskoláról beszélgetünk, az ottani tanulásról és annak a viszonyairól, amit így egy iskolalátogatás alatt föl tudtál mérni, István. Sok-sok szabályt említettél. Nézzük egy kicsit meg, hogy mik voltak ezek, mondjuk például házi feladat tekintetben mi a különbség Magyarországhoz képest?
Megnéztem az iskola honlapját, és azt találtam, hogy 31 különféle policy, magyarul szabályzat létezik ebben az iskolában. Az egyik szabály valóban a házi feladatra vonatkozik. Pontosan le van írva, hogy melyik évben, melyik tantárgyból hány házi feladatot lehet egy héten adni. Hát én ennek utána néztem így részletesen, és például azt látom, hogy 10. osztályban angol nyelvből, nyilván nekünk a magyar nyelv van, nekik az angol az anyanyelvük, tehát angolból 3 házi feladat lehet egy héten, aztán tovább olvasom, matematikából egy héten csak 2 házi feladat lehet, hát érdekes módon eltér a magyar viszonyoktól.
Akkor gondolom, hogy nem a túlterheltség van ezekben a diákokban, meg ahogy mesélted, hogy az arcukon micsoda öröm volt, amikor egy különleges rakéta fellövést tehettek az udvaron, tehát picikét azért másott a szellemiség, mint nálunk. Viszont az iskolai életben szintén nagyon-nagyon sok szabály van, amit be kell tartaniuk. Mik ezek?
Igen. Amit még itt láttam, hogy részletesen le van szabályozva minden apró mozdulata annak, hogy a számítógépekkel hogy dolgozhatnak tanulók, tanárok, le van szabályozva részletesen az öltözködés, amit már mondtam, szabályozva van részletesen, hogy a tanulók hogyan viselkedhetnek egymással, hogyan viselkedhetnek a tanárokkal, le van szabályozva minden eszköznek a lehetséges használata, le van szabályozva pontosan a szülőkkel való kapcsolatnak a menete, mikor kihez fordulhatnak, le van szabályozva, hogyha valaki valamit észlel a tanárok közül, vagy a diákok közül, és szeretne erről tájékoztatást adni, az pontosan milyen módon történik, kinek szól, és utána milyen további lépések történnek. Valamint a mostani aktuális dolgok miatt nekem érdekes volt, hogy ott nagyon le van szabályozva például az is, hogy a zaklatás micsoda, hogy a zaklatás esetén mi történik, és pontosan hogyan próbálják meg különféle rendszabályokkal ezt visszaszorítani.
Mit tapasztaltál, hogyha bent van az ember egy iskolában, ugye nyilván ez rengeteg szabályt jelent, akkor lehet érzékelni, hogy szükség van ezekre a szabályokra, vagy az látszik, hogy mondjuk az ott élő diákok ezeket maximálisan be tudják tartani, és nagy a rend?
Rendet láttam, de ahogy végigolvastam ezeket a szabályokat, szerintem itt már van egy kis túlburjánzás. Ahogy velük beszéltem, tehát a ottani tanár kollégákkal is, ismerik ezek a szabályokat, próbálnak hozzájuk alkalmazkodni, de szerintem egy kicsit több annál, hogy minden pontosan úgy valójában be lehessen tartani.
Nagyon-nagyon sok mindent elmondtál az angol iskolarendszerről, és természetesen a tapasztalataidról is. Azért ebbe a 2 hétbe, ami az Erasmus Plus programmal ott voltál Angliában, nyilván azért a természeti környezetet is megnézted abban a városban, ahol voltál. Mik voltak a legkedvesebb élményeid, mik voltak a legszebbek, akár parkok tekintetében, hiszen Anglia szerintem a parkok világa, vagy parkok országa.
Igen, Cheltenhamben is hasonlóan vannak parkok, mint Londonban. Több kisebb-nagyobb park van a városban, ahova szünetekben le tudtunk menni, és tudtunk beszélgetni, valamint el tudtuk fogyasztani a kis ebédünket, amit kaptunk. Ezek a parkok érdekes módon nem csak arról szólnak, hogy néha ott van egy-két ember, és élvezi a napsütést és a zöldet, hanem nagyon sokan vannak ezekben a parkokban. Ezek a parkok, ahogy én látom, igazából a társadalmi élet terei is ott, amik szerintem fellobják a városi életet, Én azt tudnám mondani az alapján, amit itt ebben a tekintetben tapasztaltam, hogyha polgármester lennék, akkor biztos több ilyen virágos, nagy parkot építenék, és valahogy elérném, hogy az emberek ott beszélgessenek, és jól érezzék magukat.
Ezután a 2 hét után, mint pedagógus, milyen érzésekkel jöttél el? Mi az, ami igazán nagyon-nagyon pozitív volt? Mi az, ami megmarad? Mit tudnád így összefoglalni mondjuk egy nagyon rövid mondatban?
Az a lényeg, hogy Angliában és a többi országban, ahonnét jöttek a kollégák, hasonló problémák vannak, mint itt nálunk. Ezeket a hasonló problémákat megpróbálják a saját módjaikon kezelni. Érdemes lenne ezekről a kezelésekről több szót folytatni, tőlük tanulni. Mindamellett azt is gondolom, hogy minden probléma az más és más, de itt Magyarországon nem állunk rosszul annyira. Itt is ismerjük ezeket a problémákat, időnként nekünk is vannak válaszaink, és azt gondolom, hogy van olyan eset, amikor magyaroknak jobb válaszai vannak, mint az angoloknak.
Bízunk benne, hogy ez a kooperáció majd tovább fog folytatódni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.